Visszatértünk, továbbra is a A-ból B-be című közlekedési, városi közlekedési magazint hallgatjátok itt a Rádió Café 98-on, amelynek vendége, így most második vendége, ha lehet így mondani, Korolevszki Márk, aki a Sernaut képviseli, és az autómegosztásról beszélgettünk. Nagyon sok dolgot mondtál Márk az előző blogban, ami ugye csupa előny a carsharing szempontjából, mint hogyha ez egy csak előnyökkel járó szolgáltatás lenne. Az de is. Én hadd kérdezzek bele egy pár kérdés erejéig a dolognak a, hát a buktatóiba, vagy legalábbis a nehézségeibe. Az egyik, amiről szó volt, hogy egy csomó családnál vagy embernél lehet mindenféle gazdasági számításokkal alátámasztani, hogy egy sharing megoldással spórolna, hogyha nem saját autót használna. De mondtad, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem stimmel. Na most nekünk azért az a tudásunk, hogy Budapesten az autóknak nagyon nagy százaléka az agglomerációból érkezik be, amikor ugye elindul egy munkanap, és az agglomerációs carsharing az gyakorlatilag pillanatnyilag zéró. Tudtok-e ezen javítani? Miért zéró?
Nagyon jó, mert pont tegnap elemeztük ki házon belül ennek a kérdéskörét. Ez egy állandóan felmerülő igény. Ugye a maga a carsharing az mindig is egy sűrűség alapú biznisz lesz. Mit értek ez alatt? Hogy gyakorlatilag meg kell vizsgálnunk, hogy egy adott városi területen hányan élnek, mekkora a mobilitási indexe, azaz, hogy mennyit szeretnének amúgy autóval utazni. Ugye nekünk az a, minden cégnek az a lényege, hogy a saját autói minél többet fussanak, minél többször használják, mert ugye gyakorlatilag így jön ki az előnye magának ennek a szolgáltatás típusnak, és az látszódik, hogy egyelőre sajnos az agglomerációs igény az sokkal kisebb, mint amit gondolunk, hogy létezik. A másik pedig ugye azáltal, hogy mondtam, hogy nekünk az az érdekünk, hogy minél többet fusson egy autó, hiszen akkor jönnek ki azok az előnyök, amiket előbb soroltam, hogyha nagyon a zóna határunk végén pakolódnak le az autók, akkor ugyanazok az emberek fogják visszahordani a belvárosba, ezáltal nem jelentkeznek tényleg azok az előnyök, amikről beszélünk. Alapvetően mind a három cégnek egy ilyen törekvés, hogy folyamatosan bővíts az úgynevezett korzónáját, tehát az üzemeltetési zónáját, majd beszélek egy kicsit erről is, de ez azért nyilván pénzbe kerül, borzasztó sok pénzbe, és gyakorlatilag nem tudunk egy bizonyos területen megfelelő számú autót parkoltatni, vagy gyakorlatilag igény szerint oda tenni, akkor nem éri meg se nekünk, se a usernek, tehát a felhasználónak, hogy benne legyen a zónában. Mit érünk azzal, hogy amúgy lehetne ott is használni a mi szolgáltatásunkat, de sosincs ott autó. Tehát ennek nincs értelme, tehát húznunk kell magunkat.
Na most nekem nyilván az a merül fel bennem, hogy most már azért egy elég komoly IT rendszer működik minden szolgáltatás mögött, mindenféle AI-t mögé lehet tenni, meg optimalizációs algoritmusokat, hogy azért mondjuk a hétköznapi agglomerációs forgalom az egy elég jól számolható dolog, tehát reggel bejönnek vele, este visszamennek vele. Tehát, hogy alapvetően azért nem látom ezt annyira megoldhatatlannak, hogy úgy van felépítve egy rendszer, hogy a reggeli órákban 7-től 9-ig lehet fölvenni egy bizonyos ponton az autót az agglomerációba, és akkor utána napközben ott azt ne piszkáljuk, hanem majd délután 4 és 6 között lehet lerakni, és akkor a dolog egy kicsit így még, hogy mondjam, így támogatva is van rendszer szintről, úgy, hogy közben az autó nem megy majd ki napközben, hanem tudja a városba róni a megfelelő köröket.
Egyrészt igazad van, tehát természetesen ez egy nagyon-nagyon jól számolható dolog. Itt, amiről beszélünk, az gyakorlatilag a napközbeni relokáció. Tehát hogy gyakorlatilag este reggel ugye a besűrűsödött autópontokat gyakorlatilag szétszórjuk a városban. Nagyon-nagyon egyszerű, igen, ez ilyen nagyon jónak tűnik, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk nálunk 500 autó van, ennek mondjuk csak a felét kell mozgatni, az 250 autó, vagy legyen csak 200, egy ember egy óra alatt 2 darab autót tud átmozgatni. Ha most úgy nézzük, akkor gyakorlatilag 200 autó megmozgatására 100 embert kéne csatasorba állítani, és ugye gyakorlatilag ez egy olyan volumenné alakítaná át a relokációt, ami nem teszi profitábilissá. Másrészt pedig tényleg azt látjuk, hogy aki általában agglomerációban él, az sokkal többet használja a saját autóját, mint mondjuk aki a belvárosban él. Mert ugye a belvárosban ugye nagyon-nagyon jó a tömegközlekedés, nagyon jó az alternatív mobilitást, lásd, bringa, roller. Tehát itt megint bejön az, hogy ugye nekünk az a fontos, hogy olyan emberek igényeit tudjuk kiszolgálni, akiknek amúgy nem lenne szüksége autóra, aki az agglomerációban él, ő sokkal többet fogja, vagy ez a tapasztalatunk, hogy sokkal többet használja az autóját, sokkal kevésbé mond le a saját autó szolgáltatásáról, vagy pedig ugye, és itt jön be ugye az intermoduláris közlekedési csomópontok kérdése, hogy alapvetően például az lenne az ideális világ, hogy vonattal be tudna jönni az agglomerációban élő egy olyan területre, ahol mondjuk utána bármilyen közlekedési módra tudna váltani. Legyen az bringa, roller, carsharing, taxi, busz, metró, stb. Tehát, hogy alapvetően nem az az érdekünk, hogy minden autót autóval váltsunk ki, hanem az, hogy egy élhető szolgáltatást adjunk, és tényleg, aki agglomerációban él, annak nem feltétlenül gondoljuk, hogy az életét megkönnyebbítenénk azzal, hogy az autóját lecseréljük a mi autónkra, mert ugyanúgy dugóban fog állni, hanem egy másfajta megoldást kell erre találni.
Van, hogyha már említetted a relokációt, hogy ez egy feladat egy carsharing cégnél, tehát, hogy mozgatni kell az autókat annak megfelelően, hogy éppen hol várható, hogy igény jelentkezik. Ezt a relokációs folyamatot, ezt lehet segíteni azzal, hogy azok az autók, amik kívül parkolnak egy olyan területen, ahol kevés az esélyű valaki elviszi, azok mondjuk olcsóban vihetőek el? Csak hogy a relokációt ne a cégnek kelljen megcsinálnia, hanem gyakorlatilag a user oldja meg?
De alapvetően igen, lehetne így, csak képzeld el ezt az élethelyzetet, hogy most azért menjek el a külvárosba, hogy olcsón behozhassam. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy olcsóbbá válik egy autó, attól az igény még nem merül fel, hogy én akkor autóval akarok A-ból B-be menni, csak azért, mert olcsó, mert alapvetően azt...
Hát egy jó kabrió azért.
Jó, igen. Jó, kabriózom egyet, nem tudom, én török Szent Miklósról a Budapest belvárosában, tehát én nehezen elképzelhető életezet. De alapvetően igen, próbáljuk ilyenek eszközökkel is motiválni ugye a relokációt, meg mind a három cég próbálja azt motiválni, de láthatóan igényalapú biznisz vagyunk, igényalapúak az utazásaink is, nagyon kevés élményautózás van, főként nyáron, és az sem feltétlenül, hogy a Budapest belvárosában történik az élményautózás, hanem inkább ugye az ország területén. Ezáltal ez egy ilyen nagyon-nagyon minimális igényt tud lefedni, mert mint a igény alatt most a szolgáltatók igényeit értem.
Jó, átérnék, ha már így az élményautózásba jött a képbe, és ugye a kabriókról már beszélnék, azért átérnék arra, hogy a tírtől is megkérdeztük, hogy milyen alapon válogatjátok össze a flottát. Tehát, hogy mik a legfontosabb paraméterek akkor, amikor az van, hogy jó, most van 500 autónk, de jó lenne, ha lenne 600, akkor azt a plusz 100 autót, azt mi alapján szerzitek be, vagy választjátok ki?
Fú, nagyon-nagyon jó a kérdés. Most igazából csak a saját nevünkben tudok nyilatkozni, nyilván a másik két cég üzlet stratégiájáról nem nagyon tudom. Alapvetően arról van szó, hogy itt is bejön az, hogy milyen utazási igényeket látunk a piacon, milyen utazási igényeket tudunk definiálni, és arra milyen autó a jó megoldás. Ugye látjuk azt, hogy nem tudom, én gyorsan el akarok jutni parkolás nehézsége nélkül 3 kilométert, arra egy kis autó kell. Látjuk azt, hogy nem tudom, én növekszik az igény a Budapestre indulok, Nyíregyházán szeretnék egy tárgyalást lebonyolítani, és utána jönnék vissza. Ugye erre találtuk ki az órás napos csomagokat. Arra viszont ugye egy nagyobb autó kell, mert mondjuk 2-3-an megyünk tárgyalni. Tehát alapvetően ezeket az igényeket próbáljuk meg felismerni, számszerűsíteni, és ezáltal megnézni azt, hogy milyen flotta stratégiával fussunk az adott időszakban.
A környezettudatosság mennyire szerepel a szempontok között?
A mi vagy a felhasználóink szempontjai között?
A flotta beszerzés, flotta növelés szempontjainál ez mennyire számít, hogy úgy választhatok autót, hogy az ökológiai lábnyoma lehetőleg kisebb legyen?
Ez gyakorlatilag ilyen, ugye angolul azt szoktunk mondani, egy no-brainer, tehát egy alapvetően egyértelmű, hogy szem előtt tartjuk, ugye ennek több oka is van. Egyrészt minél környezetbarátabb egy autó, annál véletlenül annál kisebb fogyasztással rendelkezik. Másrészt pedig azok az előnyök, amikre az elején nagyon hosszasan beszéltem, azokat nem csak az ászlónkra szeretnénk tűzni, és néha egy interjúban csak ilyen buzzwordként elsütni, hanem hogy ténylegesen szem előtt tartjuk azt, hogy tegyünk azért valamit a környezetért is. Tehát egyértelmű, hogy ezt számításba vesszük.
Most tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk, majd maradjatok velünk.